Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Köszönöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket, a kedves közönséget, újra utazás kiállítás és újra Turizmus Café élőben kihelyezett tagozat itt a Hung Expo-n. A reggelek még jó csípősek, de a nyáról is fogunk beszélni, meg a 25-ös szezonról is, és nagyon jó, mert valóban élvezetes, meg informatív lehet a beszélgetésünk, hogy a légi közlekedés és turizmus új kihívások és lehetőségek 2025-ben, meg hát a 2024-es eredmények nagyon röviden, mert ez az év már mögöttünk van. Molnár Judit, Muisz, Szép Andrea, Fly Dubai, Lőke Levente, Cselebi. Tehát nagyjából körül rakjuk ezt a puzzle-t, akkor megvan az utas, megvan a földi kiszolgálás, és megvan a légitársaság is. Én két nagyon rövid hírt hoztam önöknek. Az egyik Farkas Attila barátom a Smartwings-től mondta, hogy soha nem volt még olyan nehéz éve, mint a 2024-es, soha nem volt ennyi kihívás. Ez az egyes állítás. A kettes pedig olvastam az Airport hírlevelét, az a januári, minden idők legmagasabb januári utas létszáma, forgalma, csak januárban 6 új járat. Tehát el tudják képzelni, ugye, hogy csúcsra van járatva az idegen forgalom, meg a reptér is. Hát nézzük meg, hogy mik a kihívások, mik a vágyaink, meg lehetőségeink 2025-re, és ha lehet, akkor én Judithoz fordulnék először. Utazás szervezők, utazás közvetítők, hogy értékelik a 24-es évet?
Kiemelkedő év volt a 2024-es év, és emlékszem rá, hogy amikor 2020-ban, 21-ben az elemzők azon tanakodtak, hogy mikor fog visszaállni a világ turizmusa a Covid-járvány után. Ugye az volt a mondás, és nagyon messzinek tűnt, hogy 2023-24-re fog visszatérni, de azt gondolom, hogy ezt a robbanásszerű számot, amit a 2024-es év produkált, erre a szakma nem számított. Tehát mindenütt az egész világon is, így nyilván Magyarországon is nagyon-nagyon megnőtt az utas létszám. Visszatértek a charterjáratok, nyáron természetesen leginkább a földközi tenger térségébe, de rengetegen utaztak az exotikus, úgynevezett exotikus úti célokra is, Mauritius, Seychelles-szigetek, Maldív-szigetek.
25, az még erősebb lesz, ugye?
Igen, és megdöbbenéssel, de arra számítunk, hogy a 2025-ös évben úgy tűnik, hogy még tovább fognak növekedni ezek a számok, pedig azt gondoltuk, hogy 2024 év után erre már nem lesz lehetőség.
Ez hogy képezhető le, erről beszélgetünk majd a legtöbbet. Nézzük akkor a Fly Dubai-t, jó, hogy itt milyen számok, milyen kihívások, milyen eredmények voltak 24-ben, és 25-re mit prognosztizáltok?
Csatlakozom Judithoz. Ugye a Covid utáni újraindulás gyakorlatilag egy folyamatos növekedést eredményezett, és én azt gondolom, mind az utazás szervezők, mind pedig a légitársaságok életében mindig volt egy félsz a szezon kezdetekor, hogy na, mikor áll meg ez a növekedés. Igen, kiugró évek voltak a 22-23, és hát gyakorlatilag büszkeséggel tapasztaljuk szezonról szezonra, hogy megállíthatatlan a turizmus, és igen, a 2024 is egy növekedést hozott számunkra, és hát nyilván ez a növekedés jelentősen hozzásegíti egy légitársaság következő szezonra való tervezését, esetleges új desztinációk nyitását, kapacitás növelését és flotta bővítését.
Azon gondolkoztam, hogy embergép kapacitás, melyik az, ami a legfontosabb most ebben az időpillanatban, 24-25 fordulóján nálatok a Fly Dubai-nál?
A flotta.
Flotta bővítés?
A flotta bővítés, igen. Ugye természetesen, amikor már rendelkezésünkre áll a megfelelő számunkgép kapacitás, akkor tudunk tervezni, hogy milyen útvonalra tudnánk esetleg ezt beállítani. A Fly Dubai egyébként a 2024-es szávai eredményeként már megtette a kezdő lépéseket. 2024-ben is leadtuk új rendeléseinket a flotta bővítésre. Ha megérkeznek a gépek, természetesen ezzel párhuzamosan egy mélyebb elemzést kíván majd az, hogy melyik lesz az a desztináció, az a régió, ami iránt a legnagyobb kereslet mutatkozik, és nyilván szeretnénk kiaknázni a lehetőségeket egy nagyon erős marketing kampánnyal és egy vonzó kínálattal.
Komoly a verseny, nem mindegy, hogy milyen gépek, ugye?
Igen,
komoly versenyelőnyt jelenthet, hogy milyen széles a hasa a gépnek, mi fér bele?
Igen, széles törzsű gépekre adtuk le a rendelést a Fly Dubai menedzsmentjétől. Ugye ez egy óriási lépés lesz a légitársaság életében, ugyanis a flottánk jelenleg a 737 MAX 8-asokból, bár 88 géppel rendelkezünk, ennek 80%-át a MAX 8-asok üzemeltetése teszi ki. Nagyon fontos tudni azt, hogy stratégiai szempontból ugye azért a MAX 8-asok üzemeltetése az egy költséghatékony modell. Tehát, hogy amennyiben ugye a regionális utaztatásra is fókuszálunk, az utasok keresik a gyors, kényelmes, költséghatékony és megfizethető utazás lehetőségét.
És most már ugye nagyon fontos, hogy a gépek hasát is telerakjuk mindenféle kargó áruval, nagyon fontos, hogy legyenek hátizsákos lehetőségek is, mondjuk egy Dubai viszonylatban, de az is nagyon fontos, hogy legyen akár biznisz.
Nagyon fontos stratégiai pontja a légitársaságnak, hogy egyedülállóak vagyunk abban a tekintetben a MAX 8-asok üzemeltetésével, hogy bizniszosztályra is konfigurálva vannak a járataink.
Jó, szóval megvannak a gépek, megvannak az utasok. Ha az utasoknak van pénze, akkor utazni fognak. Nagy kérdés, hogy most mire költünk majd. Ugye nagyon sokan erről sokat lehet hallani, a gazdasági miniszter is erről sokat beszél. A kamatokról, amik most sok százezer háztatásba bekopognak majd, kérdés, hogy mire költik. Ugye autóra, lakásra, ingatlanra, kölcsöntörlesztése, vagy akár utazásra. Mert hogy azt mondta Judit, ugye, hogy a charter foglalások azok nagyon erősnek látszanak. Tehát a szakma az nagyon eltökélt abban, hogy 25 az jól ráver a 24-es évre.
Mindenképpen, épp két nappal ezelőtt a turizmus hírlevelében jelent meg egy nagyon szép összefoglaló az utazás szervezők ezévi terveiről, és ahogy megnéztem a legnagyobb utazás szervezők terveit, hát abban bizony 15-30%-ig terjedő növekedést terveznek az igen kiemelkedő 2024-es év után. Úgyhogy kínálat abszolút lesz. Ez nyilván nagyon jó lesz a fogyasztóknak, úgyhogy fognak tudni válogatni.
Ez all in most, akkor mindenki mindent feltett. Rendben van, tehát megvagyunk, mennek a gépek, jönnek a gépek, az utasok jönnek, ha van pénzük, ezt ki kell szolgálni itt a földön. Ugye, bocsánat, hogy a végére hagytalak a körnek, de azért hát ez legalább olyan fontos szegmens, ugye ott föl minden rendben lehet, hogyha ha a földön valami hibázik, akár technika, akár ember. Mik a legnagyobb kihívásaitok? Aztán majd térjünk egy picit vissza a számokra, jó, mert döbbenetes számok vannak mind a két cégnél. Szóval Cselebi.
Köszöntök mindenkit, szeretettel a vendégeket is, hallgatókat és a beszélgető társainkat. Nagyon szorosan nyomon követjük az utazóközönség utazási hajlandóságának a változásait. Ha nem követnénk le a trendeket, akkor tulajdonképpen erős lépés hátrányba kerülnénk, mert a fejlesztési rugalmassága a földi kiszolgálói szektornak az hónapokban mérhető. Képzések, ugye a tudástőke megszerzése, illetve a földi kiszolgáló eszközöknek a beszerzése is 3-6-9 hónap, mire a gyártó le tudja szállítani. Úgyhogy valahogy mindig előre kell gondolkodjunk. Ugyanezt tettük 24-be is, csak nem számítottunk ekkora nagy robbanásra. Viszont sokkal erősebbet terveztünk létszámtoborzásból, képzésekből, eszközbeszerzésekből. Így szerencsére abból 25-ös évre is átsúszik még egy-két plusz erőforrás.
Jó kérdés az, hogy kivégzél ezt a munkát. Ugye azért ez egy nagyon kemény munka, ez a földi kiszolgálás fagyban, éjszakában, pakolni, rakodni, ellenőrizni, és itt a külföldi munkavállalók kérdése megkerülhetetlen, és ebben is voltak az elmúlt hónapokban mindenféle hírek, ugye különböző kontingensekből visszavettek, a kormányzat úgy tűnik, de vannak külön engedélyek, nektek vannak külön engedélyeitek, ugye?
Igen, 2024-ben elértük a magyar munkaerőpiac korlátait, és kénytelenek voltunk mi is potenciális munkaerő exporttal foglalkozó országok után nézni. Úgy tűnik, hogy saját hálózaton belül, Cselebi hálózaton belül is sikerül majd munkaerőt behoznunk. A budapesti működésünkbe, Indiából, Törökországból kisebb létszámba, itt 10-15 főről kell beszélni. Viszont ők már megfelelő tudástőkével rendelkező...
Angolul
jól beszélő, cselebi munkavállalók, tehát itt megvan az a kényelmünk, hogy tudunk válogatni. Ezen kívül pedig a Fülöp-szigeteken végeztünk egy komolyabb toborzást. Annak az eredményei március-áprilisban fognak beérni, úgyhogy a nyári szezonra ez szerintem a képzésekkel is megtoldva nagyon jó eredményt fog mutatni. A Fülöp-szigetekről viszonylag jó eredményekkel tudunk toborozni, mert ott létezik egy olyan munkaerőállomány, aki nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik a légiparból.
Tehát már nem kell betanítani őket.
Igen.
Bírják a nyelvet, tehát tulajdonképpen, és szeretnének Magyarországon dolgozni. Ez igen. Is kell hozzá. Európa, Magyarország, Budapest.
Igen. Több országban próbálkoztunk, és a Fülöp-szigetek volt az, ahol a hajlandóság is megegyezett a mi keresletünkkel. Hát ők is nagyon érdeklődőek voltak. Ez nagyon fontos volt, mert az elmúlt években már próbálkoztunk Indiából is nagyobb létszámú toborzásokkal, de nem találtuk a hajlandóságot olyan pozitívnak, hogy legalább egy, de inkább két évig az állomány itt tudjon maradni, mert akkor úgy fejleszthető a tudástőké a megfelelő szintre.
Ez nagyon fontos, mert lehet akármennyi pénzem, meg lehet akármennyi desztináció, meg úti cél, meg lehetnek légitársaságok, hanem valaki nem pakolja be a bőröndömet, meg a csomagomat, akkor onnantól kezdve akkor marad a belföldi kirándulás autóval, vagy vonattal. A legkisebb közös többszörös azért az a vendég maga, az utas. Mert semmiképpen nem akartam, hogy most azt higgyék, vagy azt higgyétek, hogy most itt a másik, a egyik vendég a másikra mutogat, hogy hát emiatt nem sikerül valami, de ez egy komoly összjáték, nyilván kooperálni kell itt a szereplőknek, mindenkinek. De az utas, aki mondjuk én vagyok, az a negyedik szereplője ennek a társasjátnék. Ha én nem vagyok fegyelmezett, ha én trükközök, ügyeskedem, vagy meg bármi más történik, akkor megint csak a hatékonysággal van baj, vagy valami porszem kerül a gépezetbe. Kezdhetünk a nevelet?
Magyar utasok rettentő leleményesek. Rengeteget tapasztaltuk már. Ugye az utas élmény az egy nagyon komplex szolgáltatás. Ugye az onnan kezdődik, hogy az utas megvásárolja a repülőjegyét. Itt ugye a légitársasági oldalról, ügyfélszolgálati oldalról nagyon fontos, hogy megfelelő támogatást kapjon. Ezzel párhuzamosan, ugye, amikor az utas megérkezik a repülőtérre, itt már egy újabb szereplő lép a képbe, a szerződött földi kiszolgáló partnerünk személyében, segítségében, közreműködésében, hogy ugye az utas élmény tovább fokozódjon. A légitársasági oldalról ugye nagyon fontos az utas élmény szinten tartása. Tehát ha csak légitársasági Flydubai szempontból nevezem meg, akkor ugye azok a prémium szolgáltatások elengedhetetlenül szükségesek, hogy ez az élmény valóban tartós maradjon.
Meleg törölköző.
Igen, meleg étel szolgáltatás, csomagbiztosítás, esetleges nagyobb lábterű férőhely egy járaton, ami nálunk új szolgáltatás lesz, az a wifi szolgáltatás a járatokon, és hát külön kiemelném természetesen az üzleti osztályú utaztatásunkat, ami szintén egy fontos marketing stratégiai szempont.
A tudatos utas jó minden szereplőnek, ugye? Aki tudja, hogy nem vesz föl 15 réteget, hogy egy hátizsákkal felszállhasson, meg 16 kilós kézipodgyászt vitt fel, ugye, mert akkor abban probléma van, sorállás van, az nem jó.
Tehát ez egy létező szolgáltatás, tehát, hogy úgynevezett hátizsákos turistákra minden légitársaság tesz egy javaslatot jegyár kategóriában. Én az én tapasztalatom szerint, vagyis hát saját tapasztalásom szerint elmondhatom, hogy egyébként ez értékesíthető a legkevesebb, legalacsonyabb számban. Tehát Tehát az az igény, az természetesen megvan, hogy legyen ez egy komfortos utazás, legyen ez egy élmény valóban.
Én a tudatosságot is egy picit másképpen értettem, tehát az, hogy mondjuk együttműködő legyen, hogy éljen a jogaival, tudja a jogait, de azokon ne lógjon túl, időben jelenjen meg, ne vigye azt fel, amit nem kell fel, de hát ez Judit az ön asztala, nagyrészt tudatos fogyasztó, a tudatos utas.
András, én a tudatos utas szeretem egyébként, de hát nyilván nem mindenki tudatos utas, és hogy ezt a kihívások oldaláról fogalmaztad meg ezt a kérdést, hogy az utazásirodában az nagyon-nagyon fontos, hogy amikor értékesítünk egy szolgáltatást, akkor nagyon jól mérjük fel az ügyfélnek az igényét. A jó kérdéseinkkel próbáljunk minél jobban belemászni az ügyfél fejébe, persze úgy, hogy az neki ne fájjon, de ezekkel a jó kérdésekkel, ha felmérjük az ügyfél igényt, és elmagyarázzuk neki azt, hogy mire számíthat az utazáson, akkor valószínű, hogy ő elégedett lesz. És még egy dolgot szeretnék hozzátenni a mostani helyzethez, hogy amit látunk, hogy nagy kihívás nézetem szerint a szakmában, hogy azért az árak nagyon-nagyon megemelkedtek. És nagyon sok utas, aki esetleg most kezdett el utazni, és még hozzászokott a 2019-es árszinthez, az bizony megdöbben. Tehát ugye ez ami nagyon fontos plusz magyarázatot igényel az utazásirodák részéről.
És hát az, hogy ahány generáció tulajdonképpen annyi féle fajta szokás, ugye? Mert van, aki még mindig kinyomtatta a jegyét, vagy kinyomtatja a jegyét, és vagy aki meg már ezt elképzelni nem tudja. Szóval ahány generáció, annyi féle szokás és elvárás, akár az utazásszervezővel, aki légitársasággal, akár a földi személyzettel, vagy a kiszolgáló személyzettel kapcsolatban, ezt szintén nem nagy varázslat kitalálni, ugye, André?
Csak megerősíteni tudom, tehát van az utazó réteg, aki nagyon mereven ragaszkodik ahhoz, hogy neki egy kinyomtatott jegy legyen a kezébe. Ennek ellenére természetesen ugye ezeket az elektronikus szolgáltatásokat a földi kiszolgáló partnereinkkel együttműködve azért igyekszünk fejleszteni, tehát könnyíteni. De igen, ez létezik.
Mondasz egy pár adatot? Jó, aztán majd ugyanezt kérem Leventétől is, bár ott tudom mondani, ezt az évente 230 ezer járt, ez a globális. Ez egy iszonyatos szám, 1 millió tonna rakomány, és nézzük akkor a Dubaj.
Százalékosan mondanám az előző évhez való növekedésünket, amivel globális szinten 20%-os növekedést értünk el utas számban.
Akárhányszor ide érünk ebben a beszélgetésben, hogy jövőre 20, vagy idén 20%, meg 25% a tavalyhoz képest is még rárakódik erre a utas létszámra, azt hiszem 1,5-2 milliárd ember utazik, választja a légi közlekedést egy évben a világon, ez lehet, hogy már nem pontos adat, mert persze változik. Szóval ez valami hihetetlen kihívás, ezt hogyan lehet leképezni reptérrel, emberrel, technológiával. Például a Cselebi technológiában mit tud még fejleszteni, mondjuk itt Budapesten, vagy bárhol a világon? Mit lehet még képesíteni, digitalizálni? Akkor, amikor mondjuk akár az utas csak egy bizonyos határig hajlandó ebben a partner kapcsolatban elmenni.
Check-in és utas podgyász felvétel terén tulajdonképpen a fejlesztés az a reptéri IT infrastruktúrától és a légitársasági IT infrastruktúrától is függ. Tehát karöltve tudunk fejleszteni olyat, hogy mi valamilyen innovációt, mint földi kiszolgáló egyénileg bedobjunk a piacra, arra nincs lehetőség, mert ezek a rendszerek különböző interfészeken keresztül szorosan össze vannak kapcsolva. De a légitársasággal és a repülőtérrel közösen jelentős eredményeket tudunk elérni. A check-in felgyorsítása, az utas leadás felgyorsítása szempontjából. A budapesti repülőtéren talán 2024-ben volt a legnagyobb aránya az automatizált baggage drop-offnak, hogyha nem tévedek, és a check-in kioszkokba, ugye a check-in agent nélküli automata pultokban való becsekkolásnak. Ehhez az kellett, hogy az utas közönséget tulajdonképpen már a terminálba való belépéskor is személyesen motiváljunk. Kiraktunk kioszk agenteket, hosteseket, akik megpróbálták odairányítani az automata pultokhoz az utazóközönséget. Tehát most a fejlesztés megvan, inkább az utazóközönségnek a motiválása, annak használatára a nagyobb cél. Ezen kívül pedig az automatizálás terén, a repülőgépek rampa oldali kiszolgálásánál rengeteg fejlesztést vezettünk be, mint például a feladatok kiosztásának az automatizálását, amikor repülőgépet rakodó, vagy éppen eszközkezelő, vagy rampatiszt nem kell visszamenjen a pihenőbe, hogy a következő járatára menjen, mert egy okostelefonra megkapja tulajdonképpen az egész műszakjának a tervét, és ő onnan jelzi vissza, hogy elfogadtam is, már megyek ide-oda-amoda, vagy bemegyek pihenőbe. Úgyhogy ilyen típusú automatizálás is nagyon sokat segít a kiszolgálás gördülékenységén, habár ez kívülről nem nagyon látszik, de az utasok mindenképpen örömmel fogadják, hogyha időben terelik őket.
Igen, akkor látszik, hogyha nem működik valami, nyilván akkor van, és az utas ott sérül valamilyen módon, és szinte mindegy, mert egyszer mondom, olyan kooperációra van szükség, és az utas is benne van, az ez teljesen világos, én is benne vagyok abban, hogy ez mindez flottul és jól működjen. A számokkal még adós vagyok, hogy ezt megkérdezzem tőled, hogy csak hogy hány város, hány destináció, hány járat a Flydubaihoz, mi köthető, hogy mondjuk 24-25 fordulója.
125-nél is több járat destinációra üzemeltetünk járatokat, 88 darabon álló flottában.
Az előbb arról szó volt, hogy előre kell a Cselebinél tervezni, ugye, hogyha technológiai fejlesztésre van szó, akár fél évre is, mire az minden ide ér, az legalább fél év meg betanítják. Mondjuk egy repülőgépre mennyit kell most várni, mennyivel kell előre gondolkozni, kitalálni a számokat, és aztán utána, ha megvan a gép, akkor kitalálni hozzá a desztinációt is.
Hát ez a stratégia, utána, ha már megvan a gép, akkor már gyorsabban megy ezek az elemzések. Hát nyilván mindenki számára ismert, hogy ugye ezeknek a géprendeléseknek a szállítása csúszik. Úgyhogy ezek gyakorlatilag egy légitársaság életében azt jelentik, hogy mindig napra készen kell terveznünk, tehát folyamatosan valami tervezés alatt állunk. Lehet, hogy el ki kell vonni egy járatot, lehet, hogy egy új útvonalra kell terelni, esetleg letörölni. Szóval ez egy óriás kihívás a légitársaság életébe, de ahogy megvan a gép, onnan már flottul működünk.
Nem akartam rögtön elrontani a kedvünket azzal, hogy azért 24 sok mindenben rekord volt, de azt hiszem a globális késések tekintetében is a világon. Persze ennek rengeteg oka van, geopolitikai, meg háborús, meg sokféle, pont mondtam a vendégeknek, hogy néha nézem ezeket a repülő radaros applikációkat, és az, ami hihetetlen borzasztó, hogy látja az ember, hogy vannak fehér foltok, ugye a háború miatt több helyen a világon, ahol nem repülnek gépek, máshol pedig úgy mennek, mint a hangyák, amikor ilyen egy méteres sorban vonulnak valahol. Tehát ez a lenyűgöző, és hogy ezt így ilyen apró pénzre vált, hogy lehet leképezni, ez számomra még egyszer mondom, utasként vagy újságíróként nagyon izgalmas. Mindenesetre ez most egy jó időpont, azt gondolom, 24-25 fogyasztói szempontból. Van kínálat, akár lehet, hogy túlkínálat is van, árverseny, ezt is lehet gondolni, lesznek gépek. Vannak új divatok, ami látszódik, akár desztinációkat tekintve?
Nem, ez az elmúlt években ez nem változott, tehát a nyári időszakban a földközi tengertérsége a legnépszerűbb, természetesen Törökország, Görögország, Horvátország, Olaszország, Spanyolország, egy kis Észak-Afrika, Egyiptom, tehát ezek a legnépszerűbb, ezek nem van, nincs változás, ott van meg a turisztikai infrastruktúra. Egyébként szoktam kapni azt a kérdést, hogy vajon itt a klímaváltozás miatt nem rendeződnek át az úti célok, és hogy északi országokban, a fjordokhoz, igen. Hát szerintem nem, mert egyszerűen ott nincs kiépítve ez a fajta infrastruktúra, ami a földközi tenger térségében, ezáltal az árak is egészen másképpen alakulnak ott.
Igen, ez most teljesen privát, és nem voltam ott, de ez legutóbb talán ugye Dubaj volt, egyrészt, ami egy nagy felfedezés volt itt Közép-Kelet-Európában, Magyarországon néhány évvel ezelőtt, meg Zanzibár volt még, ami ilyesmi volt. Aztán azóta nem volt ekkora hype meg áttörés, tehát azt nem gondolnám, hogy most hirtelen átszoknánk a sarkvidék környékére. Ez nem látszik akkor a tendenciát.
Nem, ez semmiképp. Én azért tapasztalom, hogy abban a tekintetben picit átrendeződtek a szezonok, hogy hála jó Istennek, hogy ugye ezek az egzotikus desztinációk óriási keresletnek örvendenek, hogy most már nem csak a szezonnak megfelelően utazunk ezekbe a bizonyos egzotikus szigetekre, hanem tényleg, hogyha esetleg tényleg a nyáron van erre szabadságunk, nyáron van erre lehetőségünk, akkor bátran bevállalják az utasok.
Igen, szerencse, mert széthúzza a mezőnyt, mert egyébként arra a két hónapra...
Légitársasági szempontból szerencse, ugye szempontból. Mindig készülünk egy kicsit arra, hogy ugye Dubaj nem egy attraktív desztináció a nyári 40 pluszos hónapokban, de függetlenül mégis
akkor csípálják, és én már olvastam.
Van, lehet síelni, de természetesen a földközi tenger továbbra is a legnépszerűbb.
A legfontosabb kihívás minden piaci szereplőnél, az micsoda 2025 elején? Kezdjük akkor most a Levente veled a Cselebivel.
Tulajdonképpen a légitársaságok esetleg rövid határidejű bejelentése indításhoz. Ugye, ahogy jeleztem, 3-6 hónap. Tulajdonképpen a nyári szezon előtt, mi már most ugye a nyári szezon felkészülésében gondolkodunk, nagyon szépen megtervezzük a jelenlő portfóliónkra a kiszolgálást, úgy létszámügyileg, mint eszköz szempontjából.
Csak berúgják az asztalt, mint én a műsorban azt mondtam, hogy január, csak januárban 6 új járat, ugye?
Igen.
Ez egy picit átszínezi akkor rögtön a Igen. képet.
Igen. Ugye is ezt mondhatom nem csak a mi esetünkre, hanem a két másik földi kiszolgáló helyzetére is, tehát neki is ugyanannyi felkészülni. Így tulajdonképpen a budapesti állomás lepik meg egy-egy ilyennel, hogy hát akkor mi 2 hét múlva elkezdenénk üzemelni. Ha egy légitársaság mondja ezt, akkor nyilván annyi rugalmasságunk, meg tartalékunk van a rendszerben, hogy elindulhat. Ha 2, még megoldjuk, és aztán a 3, akkor van a baj. Mert akkor azt mondjuk, hogy hát ez már nem teljesíthető létszámügyileg. De az ilyen meglepetések azért nehezen kezelhetőek, 24-ben is ezek okozták a legtöbb kihívást. Szerintem 25-ben ugyanerre számíthatunk, mert az a 20% növekedés az több mint valószínűleg új szereplőkkel fog megérkezni.
Ez milyen izgalmas, az ember a hírekben hallgatja, ugye, hogy megint egy új légitársaság, megint egy új járat, az tök jó, hát jó az országnak, jó Budapestnek, jó mindenkinek, a munkavállalóknak, jönnek a külföldiek, de ilyen, hogy ezt hogyan oldjuk aztán itt meg, akár itt a földön, az egy fontos kérdés. Kihívás 25?
Kihívás 25, én a kihívásokat lehetőségeknek látom, úgyhogy a 24-es növekedés nyilván egy olyan eredményt hozott, hogy bátran vágjunk a 25-be az új desztinációink nyitásával, megtartva az utas élményt, az utazás azon élményét, hogy ezek a szolgáltatások ne sérüljenek, és nagyon fontos szempont, ugye nagyon sokat beszéltünk arról, hogy telítettek a légterek, a repterek, a terminálok, hogy ugye ez az bizonyos on-time performance, amit időbeni indulásnak, érkezésnek nevezünk, a csatlakozási idők tartásával biztosítani tudjuk utasainknak.
Andrea mellett más légitársai képviselők is ülnek a közönség soraiban, és ugye a Levente és a légitársaságokról beszélt, ugye, mint kihívás. Az utazásszervező is a légitársaságokról fog beszélni, ami teljesen érthető dolog, hiszen az utazásszervezés alfája és omegája az a közlekedésnél kezdődik. És azért a COVID utáni időszakban, annak ellenére, hogy már visszatért, nagyon-nagyon visszatértek a kapacitások is. Munkaerő is kezd lenni, de azért még mindig látjuk azt, hogy vannak késések, járattörlések, és gyakorlatilag ez jelenti az utazási iroda számára a kihívást, hogy egy ilyen helyzetben segítsen. És azért azt szeretném elmondani, dicsérve a légitársaságokat, hogy azért mindig rendkívüli együttműködek a légitársaságok. Tehát egy ilyen helyzetben légitársaság, utazásiroda kéz a kézben dolgozik azért, hogy megoldja az utasok problémáit.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtátok. Molnár Judit, Muisz elnök, Szép Andrea, Fly Dubai, Lőke Levente, Cselebi, és köszönjük szépen a figyelmet.
És köszönöm.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.